Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A témánk a tanóráknak a hatékonyságáról fog szólni a mai alkalom, illetve olyan ötleteket is szeretnénk bemutatni nektek, ami segíthet abban, hogy a tanóráknak a hatékonysága, illetve a fegyelem, a gyerekek fegyelmezettsége javuljon, hiszen tudom, hogy sok helyről jeleztétek, hogy hát nem mindig úgy állnak a gyerekek a feladatokhoz, ahhoz, ahogy az elvárható lenne. Ugye itt elsősorban arról van szó, hogy ha a gyerek nem érzi a motiváltságát, nem érzi azt, hogy érdekes számára a feladat, nem kap neki megfelelő feladatot, ami a képességének megfelelő, akkor persze, hogy kibújik a dolog alól, és elkezd a saját ötletei szerint viselkedni az adott órán. Tehát ebbe próbálnánk segíteni, hiszen minden csoportra más és más lesz az a módszer, amivel meg lehet a gyerekeket fogni, vagy lehet a gyerekeket motiválni. Tehát ezért volt az is, hogy tavaly, ha emlékeztek, a tavalyi képzés egész évben arról szólt, hogy hogyan lehet csoportban foglalkoztatni őket játékos feladatokkal, minél érdekesebben számon kérni, átadni az anyagot és a gyerekeknek ezt a motiváltságát fenntartani. Tehát most is ezt járnánk körbe, de most már inkább a hittanóráknak az anyagára fókuszálva, hiszen az előző évben azok a módszerek, amiket láttatok, kipróbálhattatok, azok tulajdonképpen minden tanórára állnak. Most itt lesznek olyan speciálisabb módszerek, amik elsősorban a hittanórákon alkalmazhatók jól. De mielőtt elkezdenénk, van egy-két olyan információ, amit mindenképpen meg kell, hogy osszak veletek. Az egyik, hogy a Parakleitosz könyvkiadó könyvvásár tart most a Hittudományi Főiskolán, ami 10 órakor fog kezdődni, és egészen délután 5 óráig tart. Tehát ezt direkt erre az időpontra tettük, hiszen van a főiskolán is képzés a levelező tagozatosoknak, illetve akkor így a kora délutáni időpontba, de a déli időpontba át tudtok menni, és tudtok ti is könyvet vásárolni. A szünet nem lesz túl hosszú azért, hogy időbe be tudjuk fejezni a képzést, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ne azt a szüneti időt használjátok ki a főiskolára való átmenetre, hanem inkább, amikor befejeztük a képzést, akkor utána menjetek át, és aki szeretne, az ott tud vásárolni. Gondolom, tudjátok azt, hogy átköltözött ugye tavalyi tanévben a Hittudományi Főiskola a régi kollégiumának az épületébe, tehát ott van a könyvvására Hunyadi út 1-en. A másik az őszi szünettel kapcsolatos információ. Ugye ilyenkor, amikor az iskolákban szüneti időszakok vannak, akkor az óra lejelentő lapra azok, akik nem a katolikus iskoláknak az állományaiban vannak, tehát akik katolikus iskolában vannak, pedagógus státuszban vannak, azokra ez nem vonatkozik, tehát nekik nem kell ezt beírni, de mindenki más, aki munkaszerződéssel rendelkezik, annak az őszi szünet idejére azt nem írhatod be, hogy őszi szünet, mert ugye neked ez az időszak az nem szüneti időszak, hiszen ti a szabadságotokat azt a nyári időszakba kapjátok meg. Tehát itt azt kellene beírni, illetve hát az a feladat, hogy ebbe az őszi szüneti egyhetes időszakba egyszer plébániai munkát kellene végezni, tehát ez kerüljön föl az adatlapra. A másik pedig, hogy ugye nekünk megvannak a jelenléti ívek, ami az augusztusi három napot jelenti, illetve a szeptemberi, illetve a mai alkalmat jelenti, és ezeket be lehet írni, tehát akik ott voltak a képzéseken, azok nyugodtan beírhatják erre az őszi időszakra, egy-egy napra, hogy tovább képzés. Hiszen ezeket a szombati képzéseket a szünetekbe tudjuk beszámítani. Tehát az azt jelenti, hogy volt 3 augusztusban, volt egy szeptemberben és volt most, tehát 5 nap, az tulajdonképpen lefedi az egész őszi szüneti időszakot. Jó? Tehát erre kérlek benneteket, hogy akkor vagy a továbbképzést, amikor voltatok, ha nem voltál valamelyik továbbképzésen, akkor plébániai munkát kell beírni, illetve hát kell is végezni. Tehát a plébános atyát kérdezzétek meg, hogy miben tudnátok segíteni. Akik teljesen újonnan, idéntől kapcsolódtak be a hitoktatásba, azoknak azt üzeni az Ági, hogy részarányosan, tehát a szeptember 1-i kezdéssel folyamatosan, ugye havonta megvan, hogy hány szabadnap jár a dolgozóknak, tehát nekik van szabadnapjuk. Az Ágit kellene felhívni, mert ő meg tudja pontosan mindenkinek mondani, aki szeptembertől jött a hitoktatóink közé, hogy hány szabadnapot tud beírni erre az őszi időszakra, illetve lesz még a téli szüneti időszak, tehát arra is gondoljatok, hogy oda is hasonlóképpen kell majd az adminisztrációt elvégezni. Jó, azért nem tudom megmondani pontosan, hogy kinek hány napja van, mert ugye ez a munkában eltöltött idő, illetve az életkor függvénye, tehát ezért kell mindenképpen az Ágit felhívni. Jó, tehát erre szeretnélek benneteket kérni, hogy akkor az óra lejelentő lapon ez így szerepeljen. A katolikus iskolásoknál, akik ott vannak állományban, ott természetesen beírja, hogy őszi szünet, hiszen rájuk ezek a szüneti időszakok vonatkoznak. A másik dolog, ami biztos, hogy eljutott hozzátok, csak szeretném még egyszer a figyelmet felhívni rá, hogy van egy nagyon jó színházi előadás, ami már többször, tehát ezt már hirdettük is a Facebookon is, kiküldtük, ugye levélbe is kiment, illetve voltak olyan hitoktatók, akik már elvitték a gyerekeket erre a színdarabra, és a visszajelzésük is az volt, hogy nagyon jó a színdarab. Tehát ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ez a 8-kor a bárkán című gyerekdarabot. Ez óvodásoktól, alsósoktól egészen, azt mondják, olyan 6. osztályig ajánlható a gyerekeknek. Nagyon érdekes kérdéseket feszeget, ami a színházi előadás után jó beszélgetéseket lehet aztán a gyerekekkel végezni, a színházi előadásra építve. Jó, tehát ha valakinek a figyelmét elkerülte, akkor a Facebook csoportba ott meg lehet keresni, és ott az Éva feltöltötte azt is, hogy mikor vannak ezek az előadások. Tehát mindenkinek ajánljuk a figyelmébe. A másik dolog, hogy tudom, hogy nem egy könnyű kérdés, ez a menekült kérdés, ami itt egész Európát érinti. A mostani találkozónknak az elejére szerettem volna püspökatyát megkérni, hogy egy-két gondolatot osszon meg velünk ezzel kapcsolatban, de sajnos vendégei jöttek, és azt mondta, ha netán késnek, akkor jön, átjön 9-re, de ezek szerint nem késtek a vendégek, úgyhogy nem tudott átjönni. De figyelmetekbe ajánlanám, hogy akinek az ideje engedi, lesz egy ezzel kapcsolatos szeminárium. A pedagógusoknak hirdette a KPSZTI, a Katolikus Pedagógiai Szakszolgálat, katolikus szemmel a menekült kérdésről. Ez egy szerdai napon lesz, október 21-én, tehát jövő héten. Ezt én is most kaptam 2 napja ezt a dokumentumot. Ez Budapesten a Városligeti Fasor 42-ben lesz, tehát a KPSZT-nek a székházába, és nagyon jó programot ajánlanak, ahol magával a helyzetről, tehát mit kell tudnunk a helyzetről, hogyan álljunk hozzá a migrációhoz, a katolikus egyház társadalmi tanításának a fényében. Lesz műhelybeszélgetés a délután folyamán, miről és hogyan beszéljünk a diákokkal, mit lehet megosztani a 10 év alatti gyerekkel, milyen kérdéseket vetnek fel az idősebb diákok, menekültügyi érzékenyítő est, és ugye itt olyan nővérek tartják, akik vagy voltak már kint Afrikának azon a részein, ahonnan a menekültek egy része érkezik, tehát a saját területükön, a saját társadalmukban végeztek missziós munkát, tehát van tapasztalatuk arról, hogy hogyan kell hozzáállni ezekhez az emberekhez. Tehát aki meg tudja tenni, annak ajánlom figyelmébe ezt a lehetőséget, mert szerintem ez egy olyan program, ami most nagyon aktuális, hiszen biztos, hogy kérdeznek benneteket is a gyerekek, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert hogyha az ember emberileg nézi, meg tényleg keresztény szemmel nézzük, ahogy mindent néznünk kell, akkor az ember szíve vérzik, amikor azt látja, hogy papucsba, szakadó esőbe, kicsi gyerekekkel jönnek a sárba ezek az emberek, és el kell hagyniuk a saját otthonaikat, tehát olyan kilátástalan helyzetbe kerülnek, hogy képes fölpakolni a karonülő csecsemőjét, vagy a terhes képes elindulni, és bevállalja azt is, hogy útközben megszül. Tehát iszonyatos emberi sorsok. De ha meg azt, tehát ha az egészet nézem, hogy mennyi ember érkezik, hogy tudja ezt Európa fölvállalni, hogy tudják az országok ezeket az embereket befogadni, tehát egyszerűen nem tudom, hogy mik a jók és mik a helyes válaszok ezek erre a kérdésre, mert ha katolikus szemmel nézem, akkor bizony ott van, hogy amikor üldöztek, ennem adtatok, éheztem, ennem adtatok, tehát kötelességünk ezekkel az emberekkel törődni, de közben ott van, hogy bizony nagyon sok olyan ember is érkezik, akinek nem biztos, hogy az elsődleges szándéka az életének a mentése, meg a családjának a mentése, hanem egészen más szándékokkal érkeznek. És bizony a keresztény Európában nem biztos, hogy ez itt jó, hogyha ennyi radikális gondolkodású ember bejön. Tehát nagyon-nagyon kényes ez a kérdés, és nem lehet fehérre és feketére osztani. Tehát ezért ajánlom, hogy aki teheti, az menjen fel, hallgassa meg ezt a napot, mert szerintem itt nagyon sok hasznos tanácsot lehet kapni. A másik, tehát még egy ilyen hirdetnivaló, hogy a Vízvárdi Rita nővértől kaptam az információt, hogy a tankönyvekben, mind az első, másodikas és a harmadikas tankönyvben hátul van egy énekgyűjtemény. És ugye aki zeneértő, meg tud kottát olvasni, meg jó a hangja, ugye az könnyen megoldja, mert megtanulja a dalt, és le tudja énekelni a gyerekeknek. De aki ugye zenében nem annyira járatos, vagy nem olyan jó a hangja, ott gondot jelent a daloknak a megtanítása. Ők többször kérték a kiadót, hogy ezek a dalok megjelenhessenek CD-n is a tankönyv mellékleteként, és a kiadótól azt a választ kapták, hogy amennyiben a hitoktatók igénylik ezeket a CD-ket, akkor lehet rá esélye annak, hogy ők ezt megjelentetik a könyv mellékleteként. Úgyhogy arra kérte az összes egyházmegyében lévő hitoktatókat a Rita nővér, hogy küldjünk egy levelet a kiadónak, és az aláírásotokkal elküldve ebbe a levélbe kérjük ennek a CD-nek a kiadását. Még egy információ lenne, hogy láttátok, aki megnézte már a következő programot, ugye az november 15-én lett volna a hitoktatásnak a napja, de ez a program még nem került le az Egyházmegye honlapjáról, de hamarosan le fog kerülni, mert Püspök atyának közbejött egy váratlan programja, és így nem tudjuk ezt a november 15-ét megszervezni, úgyhogy ez a program akkor nem lesz, de helyette lesz, illetve vele párhuzamosan lesz a főiskolán, amire már a szembe is kellett jelentkezni, ezek az Egli figura készítő hétvégi program, amit az Edit vezetésével, illetve a hölgy, aki mindig szokott érkezni, tehát oda még nem tudom, hogy lehet-e jelentkezni, nem lehet már, ugye? Tehát nem fogja ütni egymást ez a két program. Illetve azt szeretném még elmondani, hogy akkor a következő találkozásunk az február 6-án lesz. Jó? Mert mindig elmarad itt a végén, hogy mondjam. A másik, ami azt mondták, ezt is múlt héten kaptuk, és arról volt szó, hogy megjelenik az Egyházmegye honlapján. Én most nem tudom, hogy ott megjelente, mert eléggé el voltunk most havazva az adatlapokkal. A minisztráns búcsú. Erről eljutott hozzátok az információ. Jó, tehát akkor október 24-én szombaton. Igen? Hát itt nem írják elő, hogy csak fiúk, de hát ugye sok helyen vannak már lányok is, úgyhogy szerintem nem fogják azért kizárni őket. Jó, akkor ezek voltak az általános információk, és akkor elkezdenénk a mai képzésünknek a témáit. Az elmúlt, amióta én itt vagyok, az elmúlt két évben nagyon sok órát látogattam, tehát körülbelül olyan 87 hitoktatónál voltam, és 100 fölött van már a meglátogatott óráknak a száma. Tehát ugye a hitoktatóknak körülbelül a felénél már voltam, tehát sikerült megnézni az órákat. És az óralátogatások tapasztalataiból kiindulva szeretném, hogyha egy kicsit átgondolnánk azt, hogy mi az, ami segíti azt, hogy az óránk hatékony legyen. Tehát mi minden áll rajtunk ahhoz, hogy tényleg ezek a hittanórák, ezek valóban a gyermekeknek az Istenhez való vezetését segítsék. Az első körben azt szeretném, hogyha átgondolnánk kicsit közösen, és nyugodtan, akinek valami eszébe jut, az nyugodtan egyből mondhatja, hogy mi az, ami annak a feltétele, hogy egy hittanóra után azt mondjuk, hogy na, ez valóban jól sikerült ez az óra, jól éreztem magam az órán, a gyerekek is jól érezték magukat az órán, meg tudtam valósítani az elképzelésemet, megértették a dolgokat. Tehát mi az, amikor azt mondjuk, hogy valóban hatékony volt az óra, tehát azt mondjuk, hogy a hitoktató a helyzete magaslatán volt, és mi az, amikor azt mondjuk, hogy hát ezt az órát nem igazán szeretném még egyszer átélni, mert ugye azért vannak ilyen óráink is, hogy inkább a felejtős részhez tartozik. És itt mi volt az, ami rajtam állt, tehát mit kellett volna másképp csinálnom? Tehát az a helyzet, amikor azt mondom, hogy most mint hitoktató, mint tanár is, így gyengén szerepeltem ebbe a helyzetbe. Tehát gyűjtsük össze, hogy mikor mondjuk azt, hogy jól végezte a hitoktató a munkáját, és mikor mondjuk azt, hogy itt nagyon sok hiányossága volt a hitoktatónak. Tehát mi kell egy hatékony órához, és mi vezet ahhoz, hogy egy óra rosszul sikerüljön. Tehát ami csak így szavakat is be lehet dobálni. Fegyelem, jó, az fontos. Felkészültség.
Hatékonyság.
Igen.
Humorérzék.
Jó.
Ráhangolás.
Kreatív ötletek.
Minimális zavaró tényező.
Ami rajtam áll, amit ki tudok küszöbölni. Igen. Rugalmasság.
Játékosság.
Határozottság. Következetesség. Nagyon jó. Van-e még a jó órához, amikor megveregetjük a vállunkat képzeletben, és jól éreztem magam?
Igen. Találékonyság.
Találékonyság, ez fontos, igen.
Empátia.
Jó. Türelem.
Belső motiváltság.
Helyes. Igen, tehát ez a belső motiváltság, igen, tehát a bennem lévő öröm, hogy azt át tudjam adni. Jó, van-e még valami? Igen, tehát a szemléltetésnek az esztétikuma, igen. Igen. Igen, igen, tehát a személyes hit. Tessék? Kegyelem. Jó, tehát egy csomó mindent össze tudtunk szedni, nagyon jó. Nézzük a másikat, tehát igen. Jó, igen, igen, mert nem mindegy, pontosan, nagyon jó, tehát nem mindegy, hogy én milyen lelki állapotban megyek be, hogyha feszültségeim vannak, akár otthon vagy bárhol, azt abban a pillanatban beviszem az órába is, nagyon jó, tehát hogy milyen az én összeszedettségem, rendezettségem, ez nagyon fontos. Jó. Van-e még valami? Jó. Nézzük akkor azt, amikor azt mondjuk, hogy hát ez egy gyengén sikerült óra volt, És a hitoktató is elég gyenge. Igen, igen. Tehát akkor mondjunk azért egy-két dolgot, ami fásultság, igen. Felkészületlenség. Igen, tehát mikor azt hiszem, hogy jól csinálom a dolgokat, de aztán kiderül, hogy a gyerekek egyből kiszagolják a rutint, igen. Türelmetlenség. Következetlenség. Unalom. Jó. Szétesettség. Igen. És hogyha ezek jelen vannak, akkor ez mihez vezet? Hogy nyilvánul meg? Hogy tudom abban a pillanatban lemérni az órán, hogy valami nem stimmel? Ez az. Égetően rosszak. Tehát amikor égetően rosszak lesznek a gyerekek, az elsősorban nem a gyerekeknek a hibája, tehát mindig először magamba kell keresni, hogy mi az. Tehát abban a pillanatban, amikor veszed ezt az adást, hogy a gyerekeket, amit elképzeltél, azzal sehogy se tudod lekötni, akkor először magamba kell megkeresni, hogy jó nyelven szólok-e ezekhez a gyerekekhez. Értik-e azt a kommunikációt, amit én próbálok velük folytatni, vagy csak egy elképzelésem alapján kommunikálok a gyerekek felé, ők meg, mint vevők, nem vevők erre a kommunikációra. És abban a pillanatban fegyelmezetlenségbe megy át az egész. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az, amit itt elhangzott, hogy rugalmasak legyünk az órán, hogy bizony ott legyen a tarsolyodban egy-két ötlet arra, hogy hogyan lehet ilyen helyzetből kiutat találni, és hogy tudod átfordítani ezeket a helyzeteket a javadra, hogyan lehet ezt a fegyelmezetlenséget visszafordítani az órán, és nem hagyni, hogy az óráknak a sora ilyen módon menjen, mert akkor egy idő után a gyerekek megszokják, hogy hát itt nem kell viselkedni, hiszen nincsen következménye, amit mondtatok, hogy a következetesség is mennyire fontos. Tehát most itt egy rövid kis PPT-ben próbáltam összeszedni azokat a dolgokat, ami a gyenge tanár, tehát amikor azt mondjuk, hogy gyengén teljesült az óra, akkor ugye itt kivettem egy-két kulcsszót pirossal is kiemelve, de hát itt nagyjából majdnem mindegyiket kivehetném, de amik leggyakrabban előfordulhatnak, ez a készületlenség, az unalmasság, a sekélyesség, hogy mindig ugyanazok a feladattípusok mennek, és a gyerek már el sem olvassa az utasítást, meg sem hallgatja az utasítást, csak nekiáll és csinálja. A nem kreatív óratartás, ami nem mozgatja meg a gyerekeknek az érzelem világát. Tehát amikor a gyerekeknek a motiváltságát, az teljesen másodlagos dolognak tartom, és csak az van szem előtt, hogy azt a tananyagot, azt a leckét, azt minden áron megtanítsam, minden áron nem is megtanítsam, hanem elmondjam az órán, ezzel úgy vélve, hogy én megtettem a feladatomat, de az, hogy a gyerekbe mi épül be a tananyagból, arra már egyáltalán nem figyelek. Ugye a kreatív feladatok pontosan azt segítik, hogy az órának a lényegét, amit én nagyon fontosnak tartok, az többféleképpen bele tudja ültetni a gyermekbe. És amit nagyon nehezen viselnek a gyerekek, a kapkodást. Tehát azt nagyon nem díjazzák, amikor azt látják, hogy csak pörgeti, és nincs semmire sem idő. Tehát nincs idő arra, hogy megértsünk egy feladatot, nincs idő arra, hogy végig gondoljuk, csak rohanunk, gyorsan is beszél mondjuk a hitoktató vagy a pedagógus, azt nagyon nem szeretik, és nagyon hamar, amikor ő elveszti a fonalat, egy ideig próbálja fölvenni a ritmus, de amikor elveszti az órának a ritmusát, a beszéd ritmusát, abban a pillanatban akkor ő hátradől, lehúzza a redőnyt, és kívülállóként fogja szemlélni az órát, és egy gyerek csak úgy tud kívülálló lenni, hogyha elkezd ugrabugrálni, meg a saját ötleteivel foglalkozni, és bontani az órának a rendjét. Ugye ezzel is jelezve a tanár a hitoktató felé, hogy én ezt itt nem értem, nem érzem jól magamat, ez nekem nem kell, ez itt nem jó. Tehát abban a pillanatban ezek ilyen visszajelzések a gyerekektől, és akkor kell keresni a kiutat, hogy hogyan lehet ezen változtatni. A hatékonyságnál ugye nagyon sok dolgot tudtatok összeszedni. Ugye itt is fel van sorolva egy csomó minden, ami szintén elhangzott itt az ötletelésben. De nagyon fontos itt az utolsó előtti, amikor arról... Hol van ez a piros? Ja, itt vagyok. Jó, tehát ez az utolsó előtti mondat, hogy minden tanuló számára érthető kérdések. Hiszen ha megnézitek a csoportjaitoknak az összetételét, akkor ott vannak jó képességű tanulók, de bizony ott ülnek a diszes tanulók is. Tehát akik valamilyen tanulási nehézséggel rendelkeznek. És nem biztos, hogy a jó tanuló számára érthető kérdés érthető a gyengébb tanuló számára is. Pláne alsóba. A felsősöknél már van egyfajta kompenzáció, hogy azok a gyerekek, akiknek a szövegértési problémáik vannak, azok, hogyha nem teljesen érti az utasítását a feladatnak, de a feladat típusát ismeri, akkor ki tud belőle elvickelni. A kicsi alsós ez még nem tudja ezt megtenni, hiszen nincs annyi rutinja a feladatok megoldásába. Tehát nagyon kell figyelni arra, hogy a gyerekek számára érthetőek legyenek az utasításaitok is, illetve a feladatok is. Tehát mindenképpen differenciálni kell az órán a feladatoknak a kiosztásába. Azoknál a gyerekeknél, akiknek szövegértési problémáik vannak, ott nagyon egyszerűen kell fogalmazni, rövid utasításokat megfogalmazva, és ugye ezek a gyerekek sok esetben a képes dolgokat sokkal jobban tudják értelmezni. Tehát egyszerű rajzokban is lehet őket utasítani arra, hogy mit kell csinálni. Mert könnyebben tudja ezeket a rajzos utasításokat kódolni, mind a hosszú szavakat kiolvasni, mert a betű alakok is ugye problémát jelentenek számukra, pláne az összeolvasás is, hát itt van közöttetek jó pár alsós tanítónéni is, akik tapasztalták ezeket a nehézségeket. Tehát erre mindig kell figyelni, hogy az érthetőség az mindenki számára érthetőséget jelentsen. Tehát ne csak a 4-es, 5-ös tanulók számára is, hanem a gyengék számára is. Mert ha megnézitek, hogy a fegyelmezetlenséget kik szokták egy órán csinálni, tehát kik a rendbontói egy órának, akkor azok általában a gyengébb tanulók, pontosan azért, mert kirekesztetnek érzi magát az óra menetéből, vagy pedig a nagyon jó képességű tanulók, aki pedig úgy érzi, hogy azok a feladatok, azok számára dedósak. Tehát itt van a differenciálásnak a fontossága, hogy belövünk egy közép érthetőséget, de rá kell fejelnünk a jó képességű tanulónak a képességeinek a fejlesztésére, és oda nehezebb feladatokat kell beiktatnunk, vagy az óra menetébe olyan plusz dolgot, amit ő elolvas, felkészül, beszámol, tehát amivel ő egy kicsit többet tesz hozzá az órához, a gyengébbeknél pedig az egyszerűbbet, amivel őt is sikerélményhez fogom juttatni. Mert ha mind a kettő sikerélményhez jutott, a jó képességű is, és a gyenge is, akkor mind a kettő egyformán fog dolgozni, mert motivált lesz abba, hogy az órán, abban a 45 percben végig dolgozzon. Tehát nagyon fontos ezt a differenciálást megtenni. Ugye ez azért elég sok munka, amikor az ember készül a következő napi óráira, még arra is gondoljon, hogy a piroskának milyen plusz munkát adok, mit tudom én, a Katikának hogyan fogok segíteni, de muszáj, mert ezzel válik a munkátok hatékonnyá. És egy idő után könnyebb lesz a feladatotok, mert a gyerekek élvezni fogják azt a munkafolyamatot, amiben benne vannak. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a gyereket erővel tudod csak arra kényszeríteni, hogy figyeljen, és ma már az erővel, a tekintéllyel való kényszerítése a gyerekeknek nem igazán működik. Működött még egy 10-15 évvel ezelőtt, de ma már egyre kevésbé tekintélytisztelő ez a korosztály, hiszen ő pillanatok alatt bármilyen információt leszed a kis ilyen-olyan kütyűjéről, és abban a pillanatban akár falhoz is szoríthat az információt tömeggel, meg az IKT eszközöknek a használatával. Tehát csak olyan módon tudod a gyerekeket megfogni, hogyha sikerhez juttatod, és ilyen tehát az érzelmi oldalról próbálod becserkészni a gyermeket. Tehát ezért nagyon fontos ez a differenciálás, illetve a tanulóknak a kezdeményezéseinek a beintegrálása az órába. Hogy mindig figyelni arra, hogy milyen visszajelzés érkezik a gyerekektől, milyen problémák foglalkoztatják őket. Ezt ugye ti nagyon hamar meg tudjátok tapasztalni a hittanórákon, az imádságokba, a hálaadásokba, a kérésekbe, abban a pillanatban, gyönyörűen, ahogy az órákat láttam, ott voltak azok a problémák, hogy de jó, hogy az apa elvitt engem a hétvégén, mondja a kis másodikas gyerek, és a szívem majd megszakadt, amikor azt kérte, azért adott hálát, hogy milyen jó, hogy az apa elvitt engem Tatabányára, ahol lakik, de annyira félek, hogy most hosszú ideig nem fogom látni az apát, mondja az ekkora kis morzsa kis gyerek, mert akkor váltak el a szülők. Tehát egy csomó fájdalom, kétség ott van a gyerekekben, amit gyönyörűen kimondanak az imákba, amire viszont a hittanórákon nagyon finoman, nagyon tapintatosan de reagálni kell, hiszen a feladatotok az, hogy a gyerekeknek a lelkét terelgessétek, a lelkét növesszétek, az Isten felé vezessétek, és a saját élethelyzeteiken keresztül tudjátok ezeket megtenni. Tehát ezek a kezdeményezések azok, amiket egy hittanórán mindenképpen érdemes bevenni. Ahhoz, hogy a hittanórák hatékonyak legyenek, ahhoz nagyon jó ez az idézet, hogy aki ugye tornyot akar építeni, nem ül el előbb, hogy kiszámítsa költségeket, vajon futja pénzéből, hogy fel is építse. Tehát itt elhangzott, hogy mennyire fontos a következetesség, a tervezettség, hogy megtervezzem azt, hogy mit szeretnék egy hittanórán. Ugye nagyon sok esetben láttam azt, hogy tényleg nagyon felkészült a hitoktató, rengeteg mindent szeretett volna, meg is csinált a gyerekekkel, csak valahol elveszett az, hogy mi volt a célja, tehát mit akart a gyerekeknek átadni. És ha megnézitek a tankönyveket, akkor az alsós tankönyvek kivételével rengeteg információ van egy-egy leckébe. Iszonyatosan sok anyagrészből gyúródtak össze az egy tanórányi leckék témái. Hiszen mindegyik kis egységről akár 2-3 órát is lehetne tartani, de neked azt az egészet egységbe kell nézni, és abból kell átadni a lényeget a gyerek számára. Tehát nagyon fontos az, hogy meg tud fogalmazni, hogy mi az az egy mondat, amit a tanórának a lényegének tartasz. Tehát mielőtt belépnél a terembe, tudd azt, hogy abba a leckébe mi az, amit mindenképpen a gyerek fejébe, lelkébe mindenképpen bele szeretnék tenni. És akkor ugye ez ilyen nevelési, meg oktatási célként fogalmazódik meg, de ugye ez ilyen nagyon didaktikusnak hangzik, meg nagyon merevnek, hogy jaj, hát miért kell nekünk ilyet megfogalmazni. Nevezheted bárhogy ezt az egy mondatot, de ez a mondat lesz az, amire fel kell építeni az órát. Hiszen az a rengeteg információ, ami a leckékben van, az ahhoz vezet, hogy szétesik az óra, szétesik az, hogy mit akarok megtanítani, mert annyi sok apró információ lesz, hogy a végén olyan lesz, mint egy ilyen zizi, amit kiborítok és gurul szana szét, és nincs egy fő vezérfonal, amire az egészet felépítem. Úgyhogy most csinálnánk egy ilyen gyakorlatot, hogy hoztam különböző évfolyamokról tananyagokat, csoportokba, tetszés szerinti csoportalkotás lesz, csoportokba kéne összeállni, végig gondolni a megkapott anyagrészt, és kiválasztani belőle azt a vezérmotívumot, amire azt mondjátok, hogy ebbe a leckébe te ezt fontosnak tartod. Lehet, hogy mindenki mást fog fontosnak tartani az adott leckéből, akkor nyugodtan meg lehet vitatni, hogy én miért azt és hogyan, de a lényeg az, hogy a csoport jusson egy olyan konszenzusra, amiben mindenki el tudja fogadni azt a gondolatot, amivel az órára célszerű, hogyha a hitoktató belép úgy, hogy a fejében van az a mondat, és bármi történik a tanórán, azt a mondatot, a leckéhez kötötten azt a mondatot meg is tudja valósítani a tanórán. Jó? Tehát egy ilyen oktatási-nevelési cél megfogalmazás lesz. Itt nem érdemes olyan nagyon ketté választani az oktatási és a nevelési célt, mert amit meg szeretnék tanítani, azon keresztül nevelem is a gyereket. Tehát ne ilyen éles határokba gondolkozzatok, hanem inkább abba, hogy konkrét célmegfogalmazás legyen. Jó? Tehát egy leckének egy konkrét célmegfogalmazása. Jó? Akkor a csoportok azokat úgy lehetne válogatni, mondom, hogy milyen lehetőségek vannak. Ahogy így nézem, körülbelül egy olyan 50 körül lehetünk, vagy 60, nem tudok gyorsan számolni. Tehát lényeg az, hogy akik óvodában tanítanak, azoknak van egy csoport, szeretne-e valaki óvodással foglalkozni? Jó? Akkor aki óvodást szeretne, az Éva akkor ad nekik egyet. Jó? Van második osztályos, ki szeretne másodikkal? Jó, akkor az Ildikó köré kellene csoportosulni azoknak, akik másodikas anyaggal szeretnének foglalkozni. Jó. Aztán van ötödik osztályos anyag. Ábrahám áldozata az ötödik osztályos. Jó, ha marad belőle, akkor lehet vissza. Akkor van még egy ötödik osztályos anyag. Jézus életének történeti keretei. Ez az ötödik osztályos. És van még kettőt, nagyon sok variáció nincs, van még hatodik osztályból a keleti keresztény testvéreink, ez a hatodik osztályos, és hetedik osztályos, egy Istenben három személy. Hitünk legnagyobb titka a Szent Háromságban. Jó, tehát akkor próbáljatok csoportosulni, mindenki valahova. Igen.